So box.
Ready to tick.
Yep, loud and clear.
Szép jó napot, Forma 1 rajongók! Indul a Száguldó Cirkusz, a GP Shop Forma 1-es podcastje. Érdekes meglátások, egyedi nézőpontok és máshol nem hallott sztorik. Aki a szakértőket kérdezi, Stadler Zsolt, a gpshop.hu tulajdonosa. Ha szereted a Forma 1-et és tetszik a műsorunk, ne felejts el feliratkozni. A műsor támogatója a gpshop.hu, az online Forma 1-es webáruház. Most pedig kezdődjék podcastünk. Jó szórakozást kívánunk mindenkinek!
Nagy szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Száguldó Cirkusz, a GP Shopnak a Forma 1-es podcastja. Én Stadler Zsolt vagyok, a GP Shopnak az alapító és a tulajdonosa, és a vonal túlvégén pedig állandó szakértőnket, Mihes Károlyt köszöntetem. Szerbusz, Karesz!
Szerbusz, mindenkinek!
Üdvözlő. Mögöttünk van kettő verseny, Monte Carlo, illetőleg Barcelona, és hát ugye az előző beszélgetésünket azzal zártam, hogy ezt a két versenyt egybe vonjuk, mert ugye az elmúlt években azért azt láthattuk, hogy az év két legunalmasabb versenye következik egymás után. Hát sajnos megint igazunk lett, mert ugyanaz a sor, mint a folytatódott, mint általában az elmúlt években. De szokásos volt, hogy izgalmas szombat, és elalvásra hívogató, unalmas, nem, mondok rövidebbet, dög unalmas verseny mind a két vasárnapon. Te hogy élted ezeket meg, illetőleg hány kávéval tudtál ébren maradni, ha egyáltalán?
Hát ezért ébren maradtam, mert ugye Monakóban egy kicsit azért segített ebben a verseny utolsó harmadába érkezett eső, ott azért lehetett egy kicsit számítani arra, hogy történik valami, de valójában nem történt. Tehát még az is fura, hogy Monakóban egy darab safety vagy virtuális safety car sem volt, ami lehet, hogy a pilótákat dicséri, minden esetre nézőként ugye nem gerjesztette fel az emberben az izgalmakat. A spanyol nagy díjjal kapcsolatban meg szerencsére ilyen Forma 1-es baráti társaságban néztem, úgyhogy elég jól eltársalogtunk mellette, miközben félszemünket a futamon tartottuk, de hát ebbe teljesen igazad van, hogy nem ez a verseny volt az, ami esetleg mágnesként bevonza a leendő rajongókat, hogy a Forma 1-et kell nézni mindenáron vasárnap délutánonként.
Az az igazság, hogy teljes mértékben egyet tudok veled érteni. Monakóban én is bíztam benne, hogy hát ha lesz egy kis változás. Mert azért ugye valljuk be őszintén, amikor a rajt az problémamentesen zajlódott, akkor utána borítékolató volt, hogy jó, akkor rendben van, innentől akkor beáll mindenki vonatozni. Két remény van innentől, három. A, nem várt esemény, baleset, defekt, virtuális safety car, leesik az eső, abból egy káosz. Baleset nem volt, hála jó Istennek, ebből a szempontból, hogy senkinek nem tört össze az autója, ellenben leesett az eső, és amilyen nagy reményekkel vártuk az esőt, és amikor leesett az első pár csepp, és az autók elkezdtek csúszkálni össze-vissza, na mondom, ha végre valami történik, és akkor de jó, káosz, és akkor a vége tök jó lesz, nem lett jó, és akkor közben eszembe jutott a harmadik lehetőség is. Ugye Monte Carlo az a pálya, ahol általában azért az erőviszonyok azért egy picikét azért helyre rázódnak. A domináns autók nem biztos, hogy annyira domináns autók, és ilyenkor azért a második, harmadik erőnek számító csapatok is azért egy remek eredményt tudnak felmutatni, de hát sajnos most ez sem történt. Meg nagyon bíztam egy Fernando Alonso győzelemben, ők is egyébként, de sajnos nem jött össze.
Hát igen, az az egy volt, ami izgalmassá tudta volna tenni. Mondjuk Alonso nagyon jól tartotta magát, és ki tudja, mi lett volna akkor, hogyha nem kell egyel több kerékserét abszolválnia. Ugye ez itt egy kicsit félrement ez a történet az Aston Martinnál, hogy ők még ugye slicket raktak föl, miközben lehetett volna az intermediate, de ez ilyen körülmények között baromi nehéz, és egy kicsit inkább a szerencse kérdése, hogy aztán mit fog csinálni az eső, mert a csapat az gondolkodhat így is, meg úgy is, és az egyik aztán beválik, attól függően, hogy tényleg jön-e egy nagyobb zuhé, vagy nem jön, ezt már milliószor megéltük elmúlt évtizedekben. Kicsit szerencse is kell hozzá, és ugye amit mi már rengetegszer megtárgyaltuk, hogy a nagy versenyzőknek meg a sokszor győző pilótáknak valahogy még ebben is ott a fórjuk, hogy még szerencséjük is van, most nem mint hogyha egy Red Bull győzelem a szerencsém volna minden áron, de hát, hogy a Red Bull meg Verstappen nem követte el ezt a hibát, hogy nem akkor és nem olyan gumira cserélt volna, mint amire kellett volna. Ettől függetlenül ez a futam szerintem Alonso számára itt most a kései karrierjének az egyik csúcspontja volt mindenféleképpen, és hát én továbbra is bízom abban, hogy az idei szezonban azért egy győzelem minimum a tarsolyába kerül, vagy az ölébe hullik, attól függ, hogy majd hogy sikerül, de amit ő most így közel 42 évesen produkál, ez tényleg megsüvegelendő minden szinten.
Abszolút egyetértek, valóban, ha más nem, tényleg a jelenlegi munkamorájával, a jelenlegi motiváltságával, erőllétével, pláne az, hogy most már egy, komolyan mondom neki, egy néha troll szinten viselkedik, tehát ami mostanában új divat számára, hogy ott ugye interjúk előtt, között, alatt, után nekiáll virágokat szagolgatni, oda-oda szurkál a sajtótájékoztatón, az a szenzációs a fasz, és hogyha más nem, legalább tényleg ezért megérdemelne egy győzelmet, és sajnos Monaco nem hozta el, pedig én ebben nagyon bíztam, iszonyatosan izgalmas volt az időmérőedzés, és én azt gondolom, hogy Alonso is, és főleg Max Verstappen is élete legnagyobb kvalifikációs körét tette, amikor tényleg oda kellett tenni, és pontosan abban azért bíztam benne, hogy talán Monakónak meg lesz az a varázsa, hogy megint a kevésbé esélyesekből csinál nagy esélyest, mert azért a múltban volt erre példa, és pont azon gondolkoztam, hogy mikor voltak olyan évek, amikor egyik csapat totális dominanciával rendelkezik, és mégis egy általában normál versenypályákon fényévekre lemaradó csapat mégis azért győzelmeket tud felmutatni, és például ilyeneket gondoltam át, és jutottak eszembe, hogy például Ayrton Sennának volt két olyan győzelme, amikor nem volt versenyképes a McLaren, ellenben viszont az ellenfelek igen, és nekem a 93-as és a 92-es győzelme jutott az eszembe. A 93 az igazából tényleg erőből ment, 92 több, ugye nagyon szerencsés volt, mert ugye Nigel Mansell a verseny vége felé defektet kapott, ezért őt meg tudta előzni, utána a Mansell pedig hát minden második kanyarba el akart mellette menni, de nem tudott, tehát ezért ez egy nagyon szerencsés győzelem volt, és mennyire érdekes, az is eszembe jutott, hogy ahogy leintették a versenyt, és bekanyarodott a levezető körben a Sandevotnál, elkezdett füstölni a Honda motor benne, tehát pont addig bírta a motor, ameddig kellett, de kibírta, és aztán utána még ilyenek jutottak az eszembe, hogy 2002 David Coulthard a rendkívül lassú McLarennel az abszolút domináns Ferrari ellen, 2003-ban Juan Pablo Montoya a BMW-vel, ami azért, a BMW nem ezen a versenypályán, inkább az erőt képviselő pályák, ami mondjuk Hockenheim, vagy Monza, tehát ott nagyon-nagyon gyors volt, 2004 Jano Trulli, és utána pedig egy hatalmas nagy szünet, 2018 Daniel Ricciardo, és hát most lett volna 2023-ban Fernando Alonso, de sajnos ez nem jött össze. Minden esetre azért én azt gondolom, hogy tekintve a mostani két versenyt, Barcelonát, illetőleg Monakót, kettő radikálisan egymástól eltérő versenypálya, de viszont mind a kettőn azt láttuk, hogy viszont a minden körülmények között a Red Bull és Max Verstappen, tehát ez a páros, ez a duó, ez elképesztően nyomasztóan domináns volt ezen a két versenyen.
Hát, mint az egész évben idáig, és mintha egyre jobbak lennének, tehát nyilván ők is minden versennyel még inkább megismerik az autót, még inkább ki tudják használni a kocsiban rejlő lehetőségeket. Nem lehet kétségünk a felős, hogy Adrian Newey-nak folyamatosan vannak kisebb, nagyobb új ötletei, fejlesztései. Tehát ilyen szempontból ugye nem jósolok maguknak túl rózsás jövőt, ami a szezon hátra levő részét illeti, mert ugye itt már olyan hangok is vannak folyamatosan, hogy minden versenyt meg fog nyerni idén a Red Bull, és erre tényleg van esély, ugye nagyon ritkán van ilyen év, ugye volt a 1988-as McLaren Hondás szezon, de még ugye nekik se jött össze, mert egy futamot kénytelenek voltak átengedni a Ferrari-nak épp Monzában, úgyhogy majd azért meglátjuk, hogy mi lesz ebből az összes versenyt megnyerem, de ahogy most a helyzet áll, ez abszolút úgy van, hogy a magabiztossága is egyre jobb a Verstappennek, fantasztikusan koncentrált, most már abszolút nem hibázik, azt lehet mondani. Mindent ki tud számítani úgy csiszre. Hát tényleg, amit mondtál is, ez az utolsó kvalifikációs kör Monakóba, hát ilyet szerintem senki nem látott még, hogy gyakorlatilag végig simogatta a falat, és azt a, nem is tudom már mekkora volt a különbség köztük Alonsoval, nagyon minimális, de ki tudta sajtolni az autóba, pedig Alonso is mindent beleadott, és ugyan ő tudta, hogy egy picit hol ingott meg, az talán a legutolsó tényleg egyenesen ráfordító kanyarban, de minden esetre ő is a maximumot nyújtotta, de ez se volt elég, mert ott van egy szenzációsan megépített autó, és egy olyan képességekkel rendelkező, és ezeket a képességeket most már tényleg a csúcsra járató pilóta, mint Verstappen, aki hát ugye szemünk láttára nőtt föl egy kicsit ilyen teleburdi akarnok, sokszor túlerőltető fiatalból egy abszolút érett, és már azt lehet mondani, hogy tökéletes világbajnokká.
Azért mondtam szándékosan ezt, hogy ez a Red Bull és Max Verstappen páros kezd egyre inkább nyomasztóbb lenni, mert az elmúlt beszélgetéseink alkalmával, amiket ugye visszatudtok hallgatni, akármilyen streaming felületen is hallhattok minket, ugye még arról is morfondíroztunk, hogy a Sergio Perez önmagához képest remek versenyeket produkált az év első 3-4 versenyén, de most viszont az elmúlt két versenyen viszont konkrétan kiírta magát az esélyeseknek a névsorából, hiszen abban bíztunk még korábban, hogy na hát ha két csapat között nincsen, vagy akár három csapat között nincsen izgalom, akkor legalább akkor házon belül legyen izgalom, mint például 2016-ban, ugye ez történt a Mercedes házán belül, hogy ha már a többiek nem tudják megszorongatni a Mercedes, legalább annyi izgalmunk legyen, hogy a győzelemért is történik egy kis csata, egy kis csatározás, de hát Sergio Perez szó szerint tökön szúrta saját magát. Egyébként Helmut Márkó meg is fette őt ezért, nagyon-nagyon a tőle megszokott rövid, tömör stílusában, hogy ne álmodozzon itt a Perez VB címről, hanem inkább tessék a előttünk álló versenyre koncentrálni, mert lehet, hogy az egy komolyabb kihívás, mint egy VB cím.
Hát igen, ebbe is megmutatkozik az, ami megkülönbözteti az abszolút világklasszis pilótát egy nagyon jó pilótától. Tehát abban ugye senki nem nincsenek kétségénk a felül, hogy a Perez egy kiváló versenyző, láttunk tőle már abszolút kiemelkedő eredményeket, mint egészen kezdőkorában a Zaubernél, utána a Force Indiánál, és hát szépen lassan ő is ugye egyre érettebb és egyre ügyesebb lett, és hát most van először igazából olyan autó a feneke alatt, hát most már ugye a harmadik éve, amivel ő gyakorlatilag bármikor versenyt tud nyerni, csak hát ez a bármikor eléggé sok idézőjel között van, mert egyrészt egy Verstappen a csapattársa, másrészt meg hát, ahogy mondod is, azért elég szépen faragja maga alatt a fát. Tehát ez az évkezdés, és ezt nagyon sokszor láttuk, ez ilyen kicsit ilyen, most csúnyán mondva, ugye a number two pilótáknak a részéről, gondoljunk akár egy Bottasra, vagy egy Coulthardra, akik a téli szünetben nagyon fél tudják szívni magukat, fizikálisan, mentálisan, fejben ott vannak, és produkálnak egy viszonylag jó 3-4-5 első futamot, és aztán pedig kezdenek, ahogy mondtad, szétesni valami miatt. Ez sajnos, ez benne van a pakliba, ők ennyire képesek, aztán lehet, hogy megint lesz 2-3 nagyon jó futama, csak pontosan ez a 1-2-3 valahány futam, amikor meg majdnem, hogy azt lehet mondani, hogy teljesen fölmondják a szolgálatot, azt teszik őket alkalmatlanná ahhoz, hogy csapatvezetőkké váljanak, már most pilótaként, meg hogy igazából komolyan beleszóljanak a VB cím dolgába. Tehát innentől fogva tényleg nem sok minden magyarázni való van majd a Perezzel való Red Bull viselkedést tekintve, mert hát ő maga bizonyította be most kétszer is egymás után, ráadásul ugye így kettős pakkunkban azért eléggé markáns volt ez a leszereplés, hogy hát azért itt vannak hiányosságok, és miközben tényleg minden körülmények között, minden pályán abszolút csúcsformában bizonyít, egy ugyanolyan autóban ülő versenyzőtársa pedig hát ugyancsak elbukik.
Ilyenkor emlékezzünk arra, hogy Nico Rosberg miket is mondott a 2016-os világbajnoki címe után, hogy milyen hatalmas nagy erőfeszítésébe került Lewis Hamilton-t megvernie ugyanazzal a technikával, hiszen azért hát Lewis Hamilton se egy gyenge pilóta, tehát hogyha pont ezt a párhuzamot vonjuk, nagyjából tényleg, tehát amekkora különbség van a Verstappen és a Perez között, előtte, 16 előtt ugyanezt láttuk a Rosberg és a Hamilton között. És ő ugye felszívta magát téren, amit te is mondtál, mint oly sok pilóta, de viszont ő neki tényleg olyan hatalmas, hogy energiába, erőforrásba és áldozatokba került neki az, hogy az egész évben minden versenyen ott legyen a Hamilton sarkában, ne csak azon a 3-4-en, hanem amikor már ott van a szezon közep, hogy beférkőzzön a Hamilton agyába, hogy hát még sincsen olyan, mégsem megy ez ám olyan könnyen itt házon belül, és elbizonytalanítani, és oda tenni magát, na ezért mondta ő azt, hogy ez nekem egy évre elég volt, köszönöm mindenkinek, aki vállalta velem az áldozatokat, köszönök mindenkinek mindent, aki támogatott ebben, aki elviselt engem ebbe, aki tényleg mindenhez hozzájárultak, mert én még egyszer erre nem vagyok képes, és elértem a célomat, megnyertem a világbajnoki címet, van rengeteg pénzem, fiatal vagyok, vannak szép egészséges gyermekeim, tele vagyok pénzzel, én elmegyek és élem az életemet, és szevasztok, én nekem erre még egyszer nem lesz lehetőségem. Úgyhogy tényleg azért ezeket a szavakat érdemes átgondolni.
Igen, így van, és mert ugye ez a második típusú, vagy az első típusú versenyző, a Hamilton, a korábban a Senna, most meg a Verstappen, ugye ők maximálisan, nem is merül föl kétség az agyukban, hogy nem ők a legjobbak a világon, és nem vernek voltak éppen mindenkit agyon bármikor. És ugye a Rosberg, Perez, stb. Társaság pedig nyilván a Verstappenék is tesznek erőfeszítéseket, de azok más típusú erőfeszítések. Mindig előre mennek, és valahogy egy másik, tényleg ahogy mondani szokták, egy másik planétán végzik a tevékenységüket, míg a Rosberg féléknek pedig hát ez kicsinálja őket, ugye ezt nagyon, nagyon sok esetben láttuk már. Ilyen volt kicsit a Barrichello is, meg hát nagyon sok kiváló pilóták, nagyon szimpatikus, nagyon értékelendő pilóták, de ez a picike, kinek kisebb, kinek nagyobb képesség mégiscsak hiányzik belőlük.
Ugye beszéltünk arról, hogy milyen dominanciával kezdte a Red Bull, és ugye említetted, hogy tulajdonképpen már azt rebesgetik, hogy igazából semmi értelme nincsen kvázi lefutni a versenyeket, mert ezt a Red Bull behúzza. De itt azért nem bánnám, hogyha tennénk egy kis időutazást, hogy nem ez az első olyan alkalom, amikor valaki ilyen nyomasztó fölényben kezdi a szezont. Ugye erre már a múltban rengeteg példa volt, ha csak egy picikét tovább tekintünk a 2014-től kezdődő Mercedes érára, azért az elmondható, hogy ez nem egyedi a Forma 1-ben, bár nagyon ritka az ennyire nyomasztó, de azért mégis melyek évek voltak ezek, mert hát ugye nyilván 14-15, tehát főleg 15-ben már mikor eldőlt a világbajnoki cím, 16-ban is, tehát azért akadtak olyan évek, amikor azért tényleg a nyomasztó dominancia, az valóban nyomasztó dominancia volt. Melyek voltak még ezek, mire emlékszel te még? Ma Ferrari évek például.
Csak hát amikre ugye én emlékezhetek még, mint néző, az is sok ilyen volt, de hát hogyha csak a Forma 1 világbajnokságok legelejére visszamegyünk, azért ott is voltak olyan szezonok, ugye kapásból a legelső az 50, ahol gyakorlatilag csak az Alfa Romeo nyert, vagy 52-53, ahol Alberto Ascari mindent végig nyert, 9 győzelem zsinórba, tehát hogy a Jim Clark nagy évei, de hogy most ne annyira a múltba válkáljunk, hogyha csak most így visszaemlékszünk arra, hogy ugye arról egy film is készült, Niki Laudának a 1976-os évkezdete, az egy olyan parádés nyitány volt, amikor ő már több mint 40 ponttal vezette a világbajnokságot, amikor még csak 9 pontot osztottak ugye a győzelemért, és ha nincs a Nürburgringi balesete, akkor hát egy-két futamon belül behúzta volna azt a VB címet. De hát itt ugye a sors ilyen értelembe közbeszólt. Vagy hogy ugorjunk, akkor viszont közelebb hozzánk, ott volt a Brown GP-nek a rövid tündöklése, amikor hát egy olyan év kezdetet produkáltak, ami aztán megtört, ugye 6 győzelem után, de az az előny, amit addig kiépítettek, elég volt az év második kétharmadába szinte, de felében biztos, hogy néhány pont szerző helyen megőrizzék a elsőségüket, és ugye Button végül is így lett világbajnok 2009-ben, hogy az akkor már nagyon erős Red Bull nem tudta beérni. Hát de ott volt ugye a hatalmas nagy sikertörténet a Schumacherére, a Ferrarival, 2002-2004 nyomasztó volt, tehát még Ferrari drukkerként is, már ugye Ross Brown mondta azt, hogy nehogy már mi szégyeljük magunkat azért, hogy ennyit nyerünk.
Totálisan igaza van egyébként. Tehát ezért tegyük
hozzá. Mert ez csak a jó munkának, a tökéletes munkának köszönhető, meg hát egy kiváló pilótának. De ugyanilyen volt azért, ha visszaemlékszel rá, Nigel Mansell világbajnoki címe 92-ben, tehát ő is mindent megnyert, hát a Hungaroringen világbajnok lett, tehát ugye az a utána még 5 vagy 6 futam volt, hát akkor még nem volt ennyi verseny egy évben. Hát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy néhány futam után ott se volt kétséges, hogy ő lesz-e a világbajnok, csak az a kérdés, hogy hányszor fog nyerni, és mikor húzza be végérvényesen. Tehát pont az a monakói győzelem, amiről beszéltünk, amikor a defektje miatt aztán már Sennát nem tudta visszaelőzni, az nem győzelem volt, de egymás után szórta az elsőségeket. És hát azért Vettel is ugyanígy csinálta a Red Bull-lal, nem az első évben, mert akkor Alonsoval harcolt, meg 12-ben is, de 13-ban, igaz, hogy az év második felében, de a nyári szünet után ugye minden futamot megnyert. Tehát az is olyan volt, hogy hát az ember nem rágta le a törmét minden egyes futamon, hogy vajon ki fog nyerni, mert lehetett tudni, hogy Sebastian Vettel fog nyerni, és már a világbajnok.
Az igazság, tehát az megállapítható, hogy ha valamelyik csapat is rendkívül dominánsan kezdi az évet, és utána alakul akárhogy az évad közepétől a szezon, majd mondjuk valaki utoléri őket, és felveszi a kesztyűt, és most már tényleg meg tudnak harcolni egymással a győzelemért, azért ezek az előnyök, ezek mindig kitartanak, úgyhogy igazából nekünk abban kell keresni a reményt, hogyha lehet azt mondani, hogy ne aludjunk el túl sokszor, és ne váljon annyira unalmassá a Red Bull Verstappen győzelmi cunami, mint ahogy erre panaszkodtunk, ugye a Mercedes dominancia iránt, hogy tulajdonképpen a Mercedes és Lewis Hamilton páros az azt csinál a versenypályán, amit akar. Egyébként azért hozzáteszem, Fernando Alonso azért megjegyezte itt Barcelonában, ne tessék ma annyit rinyálni, hogy mi van a Forma 1-ben. Hát régen nem volt rinya. Tehát azért ez van, gyerekek, ez kell elviselni, ezt kell nézni. Nekünk meg föl van adva a lecke, hogy oda kell érnünk, és fel kell nőni hozzájuk. Tehát azért az mindenféleképpen elmondható, hogy abba az egybe bízzunk, hogy amit elvileg kapott büntetést a Red Bull, annak valamikor vissza kell, hogy üssön számukra, hiszen el fog fogyni a lehetőségük arra, hogy fejlesztenek. Ezáltal talán valakik, vagy valaki oda fog tudni érni az elejére, és pont Barcelonában volt ezt jó látni, hogy azért vannak csapatok, akik azért önmagukhoz képest egy hatalmasat léptek előre, és itt muszáj megemlítenem a Mercedes-t, hiszen az új autóval bár már kijött, bár hát én azt mondom, még az Alpine is még hatalmasat lépett előre.
Igen, nyilván
ők nem lesznek képesek a győzelemre, de egy-két dobogós helyet azért nagyon szépen és viszonylag könnyen el tudnak csípni, de visszatérve a Mercedesre, ugye az új autókoncepciójukkal és a nagy fejlesztői csomaggal, amit vártak, mint a Messiást, azzal már Monte Carlo-ban debütáltak, de igaz, Monte Carlo nem az a versenypálya, ahol tud bizonyítani akármilyen hiper-szuper fejlesztési csomag, viszont Barcelonában azon a pályán, amiről azt szokták mondani, hogy na itt egy autó nagyon-nagyon jól működik, akkor az évad többi részében is nagyon-nagyon jól fog működni. Barcelonában viszont láthatjuk azt, hogy hatalmas lépést tettek előre, és a pilóták is, és ezen belül pedig Lewis Hamilton olyan rettenetesen elégedett, hogy már azt pedzegetik, hogy bizony odaérhetünk. Hát legyen így, csak legalább már legyen valami izgalom a győzelemért.
Hát kétségtelen, ugrásszerű volt a fejlődésük. Ugye egy dolgot ne felejtsünk el teljesen, hogy Alonso az Aston Martinját az időmérő első kanyarjába azért leamortizálta annyira, hogy onnantól fogva nem működött tökéletesen. Tehát, hogyha az ő kocsija jó lett volna, akkor lehet, hogy egy kicsit máshogy néz ki a dobogó, de ez most ebből a szempontból mindegy is. Kétségtelen, hogy jön fel a Mercedes, miközben a Ferrari meg sorol szépen hátrafelé. Igen, jobb az Alpine is. Hát mindenképp az lenne jó, hogy valamiféle csata legyen ott az élen, meg egyet több vagy kettővel több esélyesről lehessen beszélni. De még ezekkel a fejlesztésekkel együtt is azért hát Verstappennek a hegemóniája egyelőre nincs veszélybe. Itt arról lesz majd szó, hogy tényleg a dobogó második, harmadik fokáért megy a csata. Ha a Perez nem üti ki magát, ugye akkor elméletileg ő a második, voltak épp a harmadik helyén megy a harc. Csak legyen harc.
Igen, tehát én is azt mondom, hogy oké, rendben van, jelen állás szerint a győzelem, az a normál versenykörülményeket veszünk, az igazából az nem kétséges. tényleg jó lenne, hogyha ha legalább a dobogós helyekért menne csata, és nem azt kéne néznem, amit most ugye Barcelonában is láttuk, hogy 15-ször mutatták a Hülkenberget, hogy vagy megelőzik, vagy ő előz mindenkit, mert ezért vagyok őszintén. Szép dolog csatározni a 14. helyért, tehát ez
is egy nagyon, nagyon...
De azért vagyok be őszintén, tehát azért a...
Nem erre fizettünk be.
Nem csak az, hogy nem erre fizettünk be, hanem igazából tényleg, tehát azért, ha mainstreamet nézzük, tehát azért a rajongók azért nem arra kíváncsiak, hogy a 14. helyért. Az is egy szép dolog, tehát ott is azért előzni kell, tehát itt nem a tudást akarom meg a nehézséget akarom megkérdőjelezni, hanem azért valljuk be őszintén, tehát a dobogós helyezését azért mindig azért intenzívebb a figyelem, és intenzívebb az érdeklődés. Ha már egyébként még az Aston Martit említetted, nekem például ez a hétvége a Barcelonában ez csalódás volt, én bíztam benne, hogy valóban mégis azért egy extra motivációt hozzáad Alonsónak, mint hogy nem lenne probléma igazából Alonsónak a motiváltságával, de talán hozzáad, hogy akkor na, Spanyolország, és akkor itt vagyok, és akkor itt az autó, és tudtuk eddig is, hogy jól működik, na de hát, ha majd itt, és maga Alonso is megjegyezte, hogy hát ez nem volt az a hétvége, amire számítottak, nem is úgy alakult számára, úgyhogy azért úgy nagyon-nagyon, tényleg nagyon-nagyon elegánsan azért oda szúrta a csapatnak, hogy azért ettől most már egy picikét több kell, úgyhogy hajrá, 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 bízok bennetek, de toljuk.
Hát persze, nem lehet megállni a fejlesztésekkel, meg hát azért, igen, amiről azért szó volt, hogy ő is hibázott egyet, valószínűleg itt ketten kellett elvinni a balhét. Ez most nem jött ki nekik jól, és hát persze, hogy pont a hazai pályán történt mindez. Most van megint két hetük, hogy csiszoljanak a technikán, és aztán Kanada az egy trükkös pálya, ugye nagyon eszi a fékeket, ott is lehet eső, bármikor sok esős kanadai futam volt, úgyhogy akár még izgalmas is lehet.
Említetted viszont a Ferrarit, és akkor itt a jó hangulatból menjünk egy picit a gyászos hangulat felé, mert hát valóban gyászos a hangulat a Ferrarinál, jönnek a fejlesztések, elvileg tovább kéne lépniük, de mégsem tudnak sem erre se elindulni, mert mind Carlos Sainz és mind Charles Leclerc is egybehangzóan ugyanazt állítja, hogy jobb lett az autó, de fogalmuk sincsen, hogy működik. Nem értik. Az egyik szabad edzésen, ahogy be van állítva az autó, tök jó, ugyanazzal a beállítással kimegyünk, és már rohadtul nem jó. Úgyhogy a totális tanástalanság van most Maranellóba. Mi lesz így, Karesz?
Hát szerintem ők maguk is nem tőlem fogják megkérdezni. Hát nem tudom, hogy mit csinálnak tényleg, mert nyilván nagyon igyekeznek, biztos, hogy nagyon jó mérnökök vannak ott, és ők is szerettek ugye frissítéseket még a Red Bulltól is, de hát egyelőre nem akar összeállni ez a dolog is. Ugye ilyen kis megvillanások, hogy oké, összeszed a Carlos Sainz egy második helyet az edzésen, hát voltaképpen nem tudott vele kezdeni semmit, csak hátrafelé ment az egész verseny során. Ugye a Leclerc folyamatosan nem értette az autót, kicserélték a fémjárgányt a hátsó traktusban, ugyanúgy képtelen volt előre kúszni, tehát hogy még egy pontszerző hely se tudjon jutni, azért az mindennél beszédesebb, és hát a taktika már megint el lett szúrva, tehát ugye megint keményre cseréltek, amikor mindenki lágyat húzott fel az utolsó etapra, tehát ezek a tavaly idézőjelben jól bevált bakik, azok úgy látszik, hogy folytatódnak, Vasseur ide vagy oda, nem tudnak sem erre, sem ott tenni, azzal a nagy különbséggel, hogy tavaly ilyenkor azért már volt néhány győzelmük legalábbis, annyit el lehetett mondani, hogy jól kezdték az évet itt meg, de sehogy se kezdték az évet, és nagyjából ugyanúgy folytatják.
Nekem ez az egész Ferrari jelensége, ez kicsikét emlékeztetett a 80-as évek vége, 90-es évek elejére, ez a Cesare Fiorio által vezetett csapatra, és ugye ott jött egy nagyon határozott döntés, hogy kerül, amibe kerül, de ezt a Ferrarit, ezt visszavisszük oda, ahova való. Meg kell vásárolnunk a lehető legjobb szakembereket, ugye kezdődött ez ugye Jean Todttal, majd ugye jöttek a mérnökök, Michael Schumacher, de most, mint hogyha valami hasonlót látnék, mert ugye most már egyre több cikk szól arról, hogy tettek ajánlatot a Hamiltonnak, tettek ajánlatot a Newey-nak, sőt, most a napokban azt olvastam, hogy tavaly, mikor a Binotto alatt már rezgett a léc, akkor ugye egyből a Christian Hornerhez mentek, és mutattak egy rendkívül magas összeget neki, amire az, a Helmut Helmut Márko azt mondta, hogy hát azért ez egy elég szép szám, amit itt látok ezen a cetlin, de tudod mit, hozzácsapok még, de maradjál még. Viszont nincs kimondva az, ami ugye ott akkor annó a 80-as évek végén, a 90-es évek elején ki lett mondva, hogy kerül, amibe kerül, de vissza kell jutnom. És pont Szelecki Ádámmal volt egy korábbi beszélgetésünk, és akkor is ott morfondíroztunk a Ferrariról, hogy miért van ez, hogy egyszerűen nem jönnek az eredmények, és érdekességképpen ezt egyébként vissza lehet hallgatni, egy remek beszélgetés volt, vissza tudjátok keresni a korábbi epizódok között, és ő például azt mondta, és nem tudom, hogy ezzel te mennyire értesz egyet, hogy sokkal egyszerűbb lenne az, hogyha kimondanák azt a Ferrari részéről, hogy bármennyire is szeretnénk, és bármennyire is szeretnétek, mi most nem vagyunk ott, ahova elvárják tőlünk, ne várjatok tőlünk győzelmet, adjatok időt, de vissza fogunk jönni.
Persze, kell egy kis biztatás mindig a drukkolók vagy szurkolóknak is, meg magának a csapatnak. Ugye itt annyiban azért más a helyzet, hogy ugye Enzo Ferrari halála után, ez 88. augusztusában volt, akkor ez teljesen összecsuklott a vezetés, és voltak éppen egészen addig, amíg a Luca de Montezemolót ki nem nevezték a Ferrari elnökkévé 91-ben, addig tartott ez a eléggé szomorú vergődés. Neki ugye hatalmas tapasztalata volt már egy Forma 1-es csapat vezetésével, kívülről belülről ismerte a Ferrari, tehát ő tényleg el tudott kezdeni egy szisztematikus építkezést, és tudta is, hogy kikre, mikre van szükség. Neki is még 3-4-5 évébe telt, egyrészt mire arról hozták a Zsántottot 93-ban, és ugye mikor csinálta Zsántott is nyerőcsapatot a Scuderiából, 2000-ben ilyen Schumacher először VB-címét. Tehát ezek nagyon lassú folyamatok, és ami egyszerre leomlik, vagy lerombolják, az ugye egy pillanatműve sokszor, de hosszú-hosszú évekig tarthat, amire össze tákolják megint úgy, hogy működőképes legyen. Sokan ugye én is olvasgatok ilyen észrevételeket, megérzéseket, ugye pont az a bajuk, főleg az olasz nagy tudoroknak, szakértőknek, hogy mintha a Ferrari jelenlegi vezetésében nincsen, nem lenne meg ez a karizma, ez a vágy, ez a nagyon jó Ferrari elnöknek lenni, John Elkannak lenni, meg élvezni ezt a fajta presztízs, meg mítoszt. Nyilván a pénz meg is van, mert az utcai autógyártásból, meg az egész imidzsből ugye bőven megél a cég. De hát ugye, ami az égkőben meg a koronája kellene lennie az egésznek, a Forma 1-es csapat, meg annak a sikere, az egyáltalán nincs meg, és hát mintha jó-jó néha mondanak valamit, hogy majd igyekezünk jobban, de hogy nem az a tűzlobog bennük, mint egy Enzo Ferrari-ban, vagy egy Montezemolóban, és hát ez érezhető a csapaton is.
Jó, nyilván nem egy Fredrik Wasser fogja elhozni a csodát egyik pillanatról a másikra. De tovább menve ezen, amit az Ádám itt pedzegetett, hogy ugye automatikusan kvázi az ember elvárja azt a Ferrari-tól, hogy a Ferrari-nak győznie kell. És mondjuk ez, valljuk be őszintén, ebben van is valami ráció, hiszen azért mégiscsak a Forma egy legpatinásabb és legsikeresebb csapatáról van szó. De vajon megtehető-e az, hogy azt mondjuk, hogy igen, mi vagyunk a Ferrari, mindenki győzelmet vár tőlünk, mi most jelenleg erre nem vagyunk képesek, de ha adjatok időt, és mi ezt véghez fogjuk vinni, nem lesz rövid idő, hosszú idő lesz, de vissza fogunk térni. Kérdezem mindezt annak a fényében, illetőleg úgy zárójelbe téve, hogy megtehető ez 2023-ban úgy, hogy ennyi pénz van magában a csapatban benne, ilyen elvárások, ilyen médiafigyelem, és hát ilyen szponzorok.
Hát lehet, hogy mindenre megvan az igény, meg a hajlandóság is a csapaton belül, de mána össze egy konkrét egészé. Igen, manapság azért annyira markáns a figyelem, meg egy cégnek az imidzséről, meg az egész marketing, meg internetes, meg hasonló bórékokból azért ugye nagyon nehéz kitörni, és ezt beismerni, ez nem egy könnyű dolog egy Ferrari számára, hogy már most a szezon első harmada után, bár ugye a jelek nyilvánvalóan erre mutatnak, de elmondhatják azt, hogy szerintem is feladtuk, és hogy mert ugye már vannak ezek a ennyi szóval rossz májú, és hát sajnos igaz megjegyzések, hogy a Ferrari idén is jövőre lesz világbajnok, de hát valóban ezt halljuk hosszú-hosszú évek óta. Hát hogyha belegondolunk, ugye volt az a rendkívül hosszú időszak a Jody Scheckter és Michael Schumacher első világbajnoki címek között 21 év, hát lassan megint ott vagyunk, ugye Kimi Räikkönen 2007-es WB címmel óta eltelt 16 év. Tehát idén ugye nyilván nem lesznek világbajnokok, hát most lehet azt mondani, hogy majd jövőre, akkor is csak 17 év már. Tehát ezek olyan borzasztó nagy távlatok, miközben mondjuk a 70-es években nyertek hármat, meg a, hát a Schumacher éráról nem beszélve, meg az 50-es, 60-as években is. Tehát 2-3 évente jött egy Ferrari WB cím szinte menetrendszerűen. Hát ez most nagyon nem így néz ki.
Rendkívül felgyorsult a világunk. Ahogy említetted, iszonyatosan sok csatornán, rengeteg és nagyon gyorsan áradnak ránk a hírek. Gondolod, hogy ennek a felgyorsult világnak is, az ilyen információ gazdag világnak, hiszen ha csak megnézed a legnagyobb autós Forma 1-es hírportáloknak, akár mondjuk az MD-nek a Box utca oldalát megnézed, ott 2 óránként jönnek ki a hírek. Az most egy más kérdés, hogy tényleg valóban a nagyokat érdemes olvasni, mert ők valóban nem pletyka szinten írkálnak, hanem tényleg megbízható jó forrásból származó információkat adnak. Ugye ezért szoktam mindenkinek azt mondani, hogy tessék tényleg valóban a legnagyobbakat olvasni, mert ott tényleg nem bulvár szinten, meg nem filozófia, meg hipotetikus úton írnak cikkeket, hanem valóban tartalmilag és minőségileg jó hírek vannak. Szóval, hogy ennyire felgyorsult a világ, ennyi információ van, ennyi csatornán áram ránk minden. Ez egyenesen arányos lehet a türelmetlenségnek a növekedésével is?
Biztos, mert gerjeszt egyfajta vágyat arra nézve, mert pláne, hogyha olyan szellemben vagy olyan hangemben van megírva egy anyag, vagy podcast, vagy bármi, ami ugye kihozza az emberekből a elégedetlenséget még inkább, mint ami amúgy is bennük van egy verseny után, hogy hát miért így mennek a dolgok, és hogyha így mennek, akkor miért nem történik valami, és hogyha nem történik semmi, akkor most mi lesz voltak éppen, mert akkor ülhetünk voltak éppen, és malmozhatunk, és akkor látjuk a nagyon fancsali képű Leclert, meg a ugyancsak fancsali képű Sainzot a verseny után, és voltak éppen nincs rá magyarázat, hogy mi történik, miért így van ez a dolog. Biztos, hogy mindenki nagyon nehéz helyzetben van, pláne aki ennek a csapatnak a image ápolásával és kommunikációjával foglalkozik, mert ugye mindenki valami jó hírre vágyik, meg részese lenni ennek a Ferrari image-nek, de hát az nehéz akkor, amikor nem megy a szekér.
Akiknél még nem megy a szekér, és hasonlóan komoly slamasztikában vannak, mind image, mind eredményesség szempontjából, az viszont a McLaren, akik szintén hoztak egy fejlesztői csomagot, aminek most már valóban az összes puzzle darabja összeállt, és most már legalább, ha más nem, akkor szombatonként remek eredményeket tudnak produkálni, vasárnap meg jön a fájdalmas felébredés. Annak ellenére mondom ezt, hogy fájdalmas, hiszen történt ugye ez a sajnálatos kis versenyincidens ugye a Hamilton és a Norris között, de a Norris előtt tiszta volt a pálya, igazából onnan sem jöttek nem jött az a tempó, amit az ember mondjuk egy előrelépéssel kecsegtető fejlesztői csomagtól vár, és ugye ott is ugyanaz a probléma, hogy csak bizonyos körülmények között tud működni az autó, de akkor viszont nagyon-nagyon jól működik, viszont ezeknek a körülményeknek össze kell állni, és tehát még egyszer mondom, tehát ott is azért nagyon-nagyon slamasztika, ott is van történelem, ott is van eredményesség, ott is van image, de mint hogyha ezt talán valahogy a McLarennél jobban tudják ezt kifele kommunikálni, vagy csak egész egyszerűen a McLarennek az a szerencséje, hogy már ilyen konstansan, tehát nagyon-nagyon régóta az élmezőnyben, tehát igen, pontosan ugyanez, mint a Williams, tehát olyan nevében az, ami, de igazából mivel annyira régóta már sikertelen, ezért most már nincs is meg az a Forma 1-es társadalmi igény arra, hogy akkor visszatérjenek az év elejére? Az élmezőny elejére?
Biztos megvan az igény a részükről mindenképp, és nyilván van a McLarennek is egy olyan szurkoló tábora a régi szép időkre visszaemlékezzenek, talán a fiatalok között is, bár így ez nehéz, amikor egy ilyen kvázi középmezőnybeli csapat hogyan szerez magának új rajongókat, de talán a pont a pilóták révén, hiszen a Norris is egy nagyon tehetséges, ügyes fiatal gyerek, aki ugye 1-2 éve még majdnem futamot nyert Tocsiban, és hát a Piastri meg szinte még így hasonlítanak is egymásra is, így külalakra is valamennyire, és ő nálamunk jól látni, hogy mintha kezdene egy kicsit belerázódni, egy kicsit jobban produkál, mint az év elején, az némiképp csalódás volt még McLarennel együtt is. De akárhogy is nézzük, még egy McLaren se éri el Nimbusban, meg tradícióban ugye a Ferrari szintjét, és amit te mondtál, az is teljesen helytálló, hogy ugye ők gyakorlatilag 6-8 éve már legalább, inkább ugye még több is lassacskán, tehát a Hondás időszak kezdete óta nincsenek sehol. Mi ugye tavaly a Ferrari-nek volt egy fölvillanása, és ugye sokakban azt a hiú reményt keltették saját magukban főképp, hogy végre magukra találtak itt a VB cím, ugye a Leclerc parádés érkezése után gyakorlatilag úgy tűnt, hogy végre meg lesz egy újabb sikeres év, és ugye ehhez képest megint nagyon nagy a kontraszt egy részt az év második feléhez képest, 22-t véve, meg hát az idei év ugye ahelyett, hogy akkor legalább most összeszedték volna magukat a télen, és egy újabb kezdetnek lettünk volna szemtanúi, hát sehol sincsenek, és ez dettó igaz a McLarenre is.
A visszatekintés után tekintsük egy kicsikét előre a következő versenyre Kanadába, ami június 18-án vasárnap fog elrajtolni. Minden pilóta és minden csapat azt nyilatkozza, hogy valami nagyszerű dolog ellátogatni Kanadában, ami azért, ha hozzágondoljuk azt, hogy milyen hatalmas történelmi múlttal rendelkezik, annak ellenére, hogy sajnos a Covid miatt azért pár év azért kimaradt, de azért azt lehet mondani Montrealról, hogy ez ő is most már a klasszikus versenypályáknak a sorába tartozik.
Hát alapvetően igen, hiszen őt nagyon régóta, 1978-ban rendezték ugye itt az Ile de Notre-Dame-on az első futamot, és hát az egy elképesztően híres verseny lett, egyrészt azért, mert ugye egy vagy 200 fokba indították a futamot, és hát ott történt meg az a csoda, hogy Gilles Villeneuve, aki a hazai kedvence volt, és az első teljes Ferrari évét teljesítette, hogy győzni tudott a hazai közönség előtt, miután Jean-Pierre Jarry Lotusából eltűnt az olaj, és hát ugye a pálya is az ő nevét viseli azóta, a tragikus halálát követően 82-ben róla nevezték el a pályát, és hát nagyon sok érdekes jó futamot láthattunk Kanadában, úgyhogy tényleg tóták is mindig azt mondják, hogy nagyon szeretnek oda menni. Ugye ott az egy ilyen evezős pálya mentén fekszik, a 76-os montreali olimpiának ott voltak az evezős versenyei, és ennek örömére ott mindig van egy ilyen mókás evezős verseny, amit a csapatok szerelői által összetákolt ilyen vízi alkalmatosságokon vívnak. Tehát nagyon jó nyár elejé hangulat van, többnyire az időjárás is remek. Én 2007-ben voltam ott a futamon, az volt ugye Lewis Hamilton legelső győzelme. Jó régen volt, mert jó sok számmal kevesebb győzelme volt neki, hiszen az első volt, de hát egy nagyon nagy élmény volt a kanadai nagydíj, mert tényleg egy ilyen laza és vidám hétvége.
Igen, ezt mindig ki szokták emelni a versenyzők és a csapatok is, hogy valami fantasztikus hangulat van mindig, nem csak a versenypályán, hanem magában a városban is. Te, aki ott voltál, ezt te hogy élted ott? Tehát, hogy tényleg valóban nagy kanállal zabálják a kanadaiak a Forma 1-et, és értik is a Forma 1-et?
Hát úgy tűnik, igen. Tehát, ugye Kanadában már a 60-as évek végétől volt futam, ugye Mosport, meg Mont-Tremblant, Saint-Jobi pályákon, tehát nagy hagyománya van viszonylag a Forma 1-nek Kanadában, annak ellenére, hogy a Villeneuve érkezése előtt ugye jelentősebb kanadai pilóta nem volt, ugye akkor ott volt ő maga, meg később ugye a fia Jacques Villeneuve, aki világbajnok lett 97-ben, tehát van egy ilyen eléggé masszív Forma 1-es láz, és hát amúgy meg nem tudom, ez mitől függ össze, ugye Francia-Kanadáról beszélünk, lehet, hogy egy kicsit ez a francia bohémság, a francia mentalitás is benne van, tényleg ez egy nagyon eleven ilyen színes és pezsgő város, a nagyváros volt ellenére is, úgyhogy hát legalábbis arra a néhány napra, amíg az ember ott van egy Forma 1-es hétvégén, gyakorlatilag csak a jó oldalát ismeri meg. Lehet, hogy egy nagyon zimankos január 12-i napon, amikor mínusz 32 fok a hőmérséklet, akkor azért nem ennyire vidám az élet Montrealban se, de arról meg úgyse tudunk meg, ilyen értelemben nem is érdekel.
Hát mindesetre bízunk benne, hogy amilyen izgalommal és hévvel várják a Forma 1-et, és élik meg a Forma 1-et Montreában, valami hasonlóan izgalmas és jó versenyt láthatunk majd. Mert valljuk be őszintén, pont ezt a feleségém jegyeztem meg, miközben én felébredtem itt a elég hosszantartó szúnyogállásomból a spanyol nagydíj alatt, hogy azt mondta, figyelj, egyetem volt már az idén izgalmas verseny. És bevallom őszintén, az egy erősen gondolkoznom kellett, hogy te figyelj, már megint igaza van a feleségemnek, mert ha jobban belegondolok igazából, nem úgy, hogy bízunk benne, mert egyszer ugye minden széria megszakad, bízunk benne, hogy a következő verseny Kanadában már egy nagyon izgalmas verseny legyen, úgyhogy én most szeretném is lezárni ezt a nagyszerű beszélgetést veled, Karesz, köszönöm szépen, hogy ma is a vendégünk voltál, és hozzájárultál magvas gondolataiddal a mai műsornak, a színvonalának az emeléséhez, köszönöm szépen.
Örvendtem a társadalmásnak, mint mindig.
Akinek tetszett a mai adás, azoknak javaslom, hogy iratkozzatok föl mindenféle különböző streaming csatornáinkon a követésünkre, kövessetek minket, hogy ne maradjatok le majd a következő beszélgetésünkről, amit majd a jövő héten fogtok majd meghallgatni, és vigyázzon mindenki magára, legyetek nagyon-nagyon jók, egészségesek, és mindenkinek a lehető legjobbakat kívánom. Szerbusztok!
Box.
És ennyi volt mára a Száguldó Cirkusz. Ha tetszett a mai adásunk, ne felejts el feliratkozni, és tarts velünk legközelebb is.
Blue flag.
Mai podcastünket és a korábbiakat visszahallgathatod bárhol, bármikor. Spotify-on, Deezeren, Google Podcast-en, iTunes-on, Amazon Music-on és a gpshop.hu-n az F1 Podcast menüpontban. Műsorunk létrejöttéhez köszönjük a támogatást a gpshop.hu online Forma 1-es webáruháznak. Találkozzunk legközelebb is!